Kussa Lajos, a Fidesz parlamenti frakció vezetője, az Inforádió arénájának vendége. Csinál valamit a Fidesz nyáron, vagy rápihennek a választási kampányra?
Csinálunk, szoktunk csinálni, hiszen az élet nem áll meg. Volt választókereti elnöki gyűlésünk, most volt országos választmányunk, kijelöltük az őszig elvégzendő feladatokat, készülünk a novemberi tisztújító kongresszusra, ami egyúttal dönt majd az indulás mikéntjéről is, úgyhogy persze kell dolgozni.
De milyen feladatok vannak még őszig a nyár kellős közepén 38 fokban?
Hát nem, nincs mindig 38 fok, remélem. Tehát időnként a hűvösebb is van. A nyáron van rengeteg rendezvény, amire el kell menni. A szokásos nyári politikai táborok a Felvidéken, Kárpátalján, Erdélyben, ugye bálványos, ezek mind olyanok, amin azért a politikusunk egy része megjelenik. Az ifjúsági szervezeteknek van rendezvénye, az X-nek, a Fidelitásnak, amin szintén ott kell lenni. A választókörzetekben rengeteg rendezvényen, juniálisok, nyári rendezvények, mindenféle, ami szintén az ember vendégként ott van. Tehát nem telik el úgy a nyár, hogy nincs semmit csinálni. Hát mindenki persze annyit csinál, amennyit jónak lát, mi a képviselőnkön számon kérjük, hogy mit csinálnak. Tehát,
van egy naptárok, ami 10-ből 8-on mindenképpen ott kell lenni, és nézik, hogy ott volt-e, és ha csak 7, akkor az baj?
Nem, máshogy működik a rendszerünk, de igen, egy aktivitást azt ellenőrzünk, és számon kérjük a képviselőnket.
Az ifjúsági szervezetekben dolgozóknak mit tudnak most mondani? De mivel tudják őket biztatni?
Mert amikor
kormányt kell váltani, akkor világos kormányt kell váltani. De hát ez már a harmadik ciklus lesz, ha meggyerik.
Most a párthoz tartozó ifjúsági... Ja, hát ők rendkívül motiváltak, tehát ott nem kell őket
mi
biztatni.
Mi motiválja őket?
Hát érdekesnek találják a közéletet, a politika világát. Van egy csomó dolog, amit ott csinálni kell, és ezt csinálják is.
Tehát meg kell nyerni a választást?
A választást kell megnyerni, emberekkel kell kapcsolatot tartani, politikai véleményt kell képviselni, választási akciókat kell csinálni, tehát ez érdekel, akit ez érdekel, az érdekel. Tudja, nem áll meg a politika, az nem olyan, hogy na, kész vagyunk, azt nincs mit csinálni, hanem az egy folyamatos aktivitás jelent, és egyébként pedig még azokat a szervezeteket is tudjuk fontos, konkrét kérdésekben motiválni, akik nem politikával foglalkoznak, de mondjuk ifjúsági szervezetek.
De Fideszhez tartozó ifjúsági?
Nem. Hát de van egy csomó fiatalokat tömörítő szervezet, akik foglalkoznak dolgokkal, és amikor olyan ügy van, akkor simán lehet őket nyáron is motiválni.
A választókerületi rendszerben most mindenki a helyén van, elnökök, beosztottaik, vagy ebben még lehet változás? Vagy ez
készen? Hát 99%-ban készen vagyunk a döntéseinkkel. Tehát, hogyha holnap lenne választás, mindenki, minden választókerületi elnök megvan, tudjuk, hogy kik a jelöltek, hogy készülünk erre, tehát mi fel vagyunk készülve a választásokra.
Tehát kongresszus lesz még a választás előtt?
Novemberben lesz egy kongresszusunk, 2 évente van kongresszus a Fidesz életében. A tisztújító kongresszusunk van, tehát hogy ne lesz.
De a tisztújtó kongresszuson még a választási felkészüléssel kell foglalkozni, tehát ott még lehet olyan hírre számítani, hogy valami változás van? Vagy akkor már nem lehet?
Hát nézze, a választásokra való felkészülés, meg a választási aktivitás az addig tart, amíg be nem zárják a urnákat. Tehát természetesen novemberben javában lesz egy csomó minden, amit kell csinálnunk. Ha ilyen bombasztikus bejelentésre gondol, azt nem valószínű, de az élet nem is olyan, hogy olyan túl gyakran vannak bombasztikus bejelentések. Általában a bombasztikus bejelentések az ellenzékre tartoznak, és azzal a sajátságok, hogy nem lesz belőlük semmi.
Elnököt kell választani?
Igen.
A tisztelt kongresszuson?
Igen. Most Orbán Viktor a Fidesz elnöke, és igen. Minden bizonnyal meg fogja újítani a megbízását a további 2 évre az elnök úrnak a kongresszus, de új alelnököt biztos fogunk választani, mert a Presnyegál Ildikó az Európai Számvőszéknek lett alelnöke, és mint ilyen minden pártiségről le kell mondania, és akkor egy új alelnök mindenképpen bejön az elnökségbe.
Női kvóta van a Fideszben?
Nincs.
Nem kell nőnek lennie az új alelnöknek?
Az új alelnöknek?
Nem.
Nincs női kvóta, tehát egy kicsit ilyen árnyalt a véleményünk a női kvóta ügyben. De egyáltalán nem volt, ha nő az illető.
De van már valami jelölt?
Nincs.
Ez ki jelöl? A párt jelöl? A fölülről lefelé?
Van egy mechanizmus, amit leír az alapszabályunk. A területi választmányok tudnak jelölni a kongresszusnak alelnököt. Egyébként az elnökség mostani tagjait, tehát az alelnököket is újra kell jelölni, mert lejár mindenkinek a mandát, tehát mindenki meg fog, meg kell választani újra. Aki a mostani alelnök, azt is.
A témákat látják már, hogy körülbelül miről fog szólni a választási kampány?
Hát nem olyan bonyolult kitalálni, miután az egész európai politikának a legfontosabb kérdése a migráció és a migrációs válság kezelése, egész biztos, hogy a magyar kampány sem lesz ez alól kivétel. Az osztrák kampány biztos erről fog szólni, a német kampány is úgy látom, hogy csak erről szól, az észak-rajna-vesztfáliai választások azok, ahol a CDU, tehát a kereszténydemokrata párt nyert. Hozzáteszem, az egy baloldali fellegvár, tehát a második világháború után egyszer nyertek, most nyertek másodjára, ott abszolút csak a migráció volt a soron, és mindent vitt. És én azt látom, hogy miután nem tartom valószínűleg, hogy a migrációs válság megoldódik a választásokig, 18 tavaszán, és szerintem még ezzel hosszú ideig együtt fogunk élni, ezzel a migrációs nyomással, ezért gondolom azt, hogy az, hogy megvédjük az országot, és hogy kivédi meg az országot, ki garantálja a magyar emberek biztonságát, ez biztos, hogy központi kérdés lesz.
Az lesz a kampány közepében, hogy a Fidesz megvédi az országot.
És nekünk ez a határozott szándékunk, és azt látjuk, meg mindenki láthatta az elmúlt időszakban, hogy az ellenzékre ebben az ügyben nem lehet számítani. A szocik eleve migráció párti álláspontot képviselnek, mint egyébként az európai baloldal teljes egészében, a Jobbik pedig saját maga fordított hátat a korábbi álláspontjának. Ez összefügg azzal, hogy Simicska felvásárolt egy kilóra, és szerintem ennek a következménye az, ez a balra táncolás. Mert van egy olyan elképzelésük, hogy jobb oldalról már nem tudnak szavazatot elvenni, és a győzelmükhöz mindenképp a bal oldalról kell valahogy szavazatokat szerezni.
Milyen részletkérdésekkel, hogy egészségügyi állapota, oktatási kérdések, ezeket beemelik a kampányba, vagy ezt az ellenzéki témának tartják?
Biztos, hogy ez is kampánytéma lesz, hiszen egyébként most is az, és hát egy sor intézkedés, meg politikai lépés ezen a területen a kampánytól függetlenül zajlik. Az egészségügyi dolgozók bérrendezése az nem kampányfeladat, de éppen most állapodtunk meg, és 270 milliárd forinttal fogunk többet költeni az egészségre, mint az előző évben. És értelemszerűen az egészségügyi dolgozók teljes bérrendezését azt megoldjuk. Most éppen a mentőkkel állapodott meg az egészségügyi államtitkárunk. Értelemszerűen egy sor problémával kell foglalkozni az oktatás kapcsán is. Nyilván az ellenzék próbál valamit úgy kampánytémává emelni, hogy ott az embereket mozgósítva kimenjenek az utcára. Tettek ilyen kísérletet az oktatás kapcsán. Azt úgy látom, hogy az úgy elfolyt, vagy úgy bele ment a homokba, mert egy sor lépést mi is csináltunk magunktól, és nagyon sok szervezet inkább a tárgyalást választotta, mások pedig, akik tárgyalni akartak, azok meg nem ültek le a tárgyalóasztalhoz, tehát kialakult egy picit ilyen követetetlen helyzet. Az egészségügyel kapcsolatban is akart az ellenzék szervezni, ott el se jutottak eddig a mozgalomig, miközben egyébként az egészségügyi dolgozók szakszervezetének vezetője meg azt mondta, én is csodálkoztam, de szó szerint szinte, hogy kifizetően köszöni a kormánynak a bérmegállapodásokkal kapcsolatos álláspontját. Tehát nyilván ettől függetlenül ilyen imamalomszerűen ezt mindig el fogják mondani, hogy szörnyű állapot vannak a kórházak, és nem zavarja őket semmifajta tény, mert ugye a tény az, hogy alig van olyan, ha egyáltalán van olyan egészségügyi ellátóintézmény, amit Európai Uniós forrásból ne újítottunk volna fel. Rengeteg pénz ment az egészségügyi rendszer infrastruktúrának a fejlesztésébe, de nyilván ez nem zavar senkit.
És a Fidesznek egyébként van első kézből származó információja arról, hogy valójában milyen a magyar egészségügy?
Hú, természetesen.
És azt jónak látják?
Mit csinált?
A magyar egészségügy állapotát.
Szerintem csak benchmarking alapon lehet erről nyilatkozni, mert hogy is mondjam, mi a jó egészségügy, ha nincs beteg ember, nem?
Ha meggyógyítanak.
Igen, de mint tudjuk, a Jóisten úgy rendezte a világot, hogy egyrészt nem lehet mindenkit meggyógyítani, akár mennyi pénzt teszünk az egészségügybe, másrészt pedig az is egy sajnálatos igazság, hogy az egészségügy tudása az jóval nagyobb, mint amit az erőforrásai megengednek, bármelyik ország van a világon, és ebbe a világ leggazdagabb országot is bele kell tartani, vagy bele kell érteni. Mert egész egyszerűen az egészségügyi ellátás, az egészségügyi tudomány, az egészségügyi tudomány sokkal gyorsabban fejlődik, mint amennyiben ezt lehet finanszírozni. Tehát egy benchmarking alapon lehet ezt megítélni. Abban van egy csomó tanulmány, és abban azért egy sor dologban kifejezetten nincs miért szégyenkeznünk. Nézzük a várólisták kérdését. A szocialista kormányzathoz képest nagyon jelentősen csökkent a várólistáknak az aránya. De és vannak a európai országok, ahol ilyen évek vannak arra a műtétre várólistán, ahol Magyarországon 3 hónapon belül sor kerül a műtétre. Tehát egy sor dolog van, amit benchmarking alapon lehet megítélni. Politikai kampány alapon nehéz megítélni, mert akkor ugye Magyarországon az a sajátos helyzet van, hogy a politikai diskurzusban a tények azok semmi módon nem számítanak. Amikor közli egy ellenzéki képviselő a parlamentben, hogy sok 100 000 gyerek éhezik Magyarországon, ami nyilvánvaló hazugság, mert nincs is ennyi gyerek, amennyit ő mond, aki olyan korú lenne, aki érzne, meg arról nem beszél, hogy 3 éves kortól 16 éves korig a közoktatásban mindenki kap gyermek étkezést, a rászorulóknak ingyen van. 2010-ben 24 milliárd forintot költöttünk ingyenes étkezésre, ma 78 milliárdot költünk, és tényleg mindenkinek tudunk adni. Tehát ha valaki érzik, az inkább gyámügyi kérdés, mint gyermekkérelmezési kérdés. De nem hőköl meg senki, meg nem mondják azt, hogy hát azért ez erős túlzás volt, hanem folyik tovább a politikai diskurzus, tehát én nem csodálkozok azon, hogy a tények azok tényleg nem számítanak. Összességében, sajnálom, hogy ez van.
Összességében akkor nem tartják olyannak az egészségügyi állapotát, ami alapot adna egy komoly kormányellenes támadás megszervezésére.
Hát nézze, milyen ez a diskurzus? Emlékezzünk a miniszterelnök jelöltek vitájára. Megyesi Péter vitatkozott Orbán Viktorral, és az egészségügy állapotával kapcsolatban az volt az érve, hogy volt Kozinczborcikán, ahol a kórház alak sorában csöpögött a csap, meg rozsdás is volt. Emlékszik erre? Ehhez képest bármi, amit elmondtunk az egészségügy fejlesztéséről, mint rendszer, Európai Uniós fejlesztések, projektek, stb., az nem számított, mert Megyesi Péter olyan érzékletesen beszélt a rozsdás kazincbarcikai csöpögő csapról. Tehát itt a politikai kommunikációban, hogy is mondjam, nem az sajnos a meghatározó, hogy megnézzük a valóságot értelmes eszközökkel, csinálunk egy jó összehasonlítást, és az alapján próbálunk valamit mondani.
Vannak értelmes eszközök annak megmutatására, hogy a korrupció milyen Magyarországon? Magyarán, hogy ki korruptabb, mert ezzel kölcsönösen vádolja egymást az ellenzék és a kormány.
Hát ugye ahhoz, hogy ezt erről tudjunk beszélgetni, eleve definiálni kellene azt, hogy mi a korrupció. Most nem a hülyeséget mondom, hogy korrupció az, amiből kihagynak, de vajon Magyarországon gondolja-e bárki, aki nem kap az zöldségesnél számlát, vagy a fodrásztól, hogy ő korrupt? Gondolja-e bárki, aki a szülésznek a zsebében nyom egy borítékot benne néhány ezer forinttal, mondjuk legyen 50-60, hogy ő egyébként a korrupciónak a része? És ő egyébként bűncselekményt követte, mert nyilvánvalóan feketén finanszírozza az orvost. Vagy gondolja bárki Magyarországon korrupt magát akkor, amikor azt mondja neki az autószer, hogy uram, itt a listvárat tekintve 5000, de okosban megcsinálnám 3000-ből, és akkor azt mondja, hogy csináljuk okosba. Akármennyire ellenőrzi ezt az OPEC, akár mennyi ellenőrt vetünk be, Magyarországon ilyen jelenség van, és az a sajátos helyzet, hogy bár ez nyilvánvaló korrupció, de senki nem gondolja ezt annak. Tehát vitatkozni, tehát érdemes lenne definiálni, hogy mit gondolunk a korrupcióról. Egy biztos, a politikai korrupciót, ami rendszer szinten Magyarországon korábban volt, még Csintalan Sándor nyilatkozott erről, akkor még én például MSZP ügyvezető alelnök volt, amikor azt mondta, hogy teljesen nyilvánvaló, hogyha egy párt hivatalosan elkölt 378 millió forintot a kampányban, mert csak annyit lehet, korábbi rendszert mondom, miközben mindenki tudja, mert elég megszámolni a költést, hogy 2,5-3 milliárd forintból lehet egy országos nagypártnak kampányt csinálni, amivel nyerhet is, és azt el is költi, akkor nyilván, hogy a pénz A különbözet az valamilyen formában valahogy úgymond elköltődött, ahogy ezt nagyon szellemesen fogalmazták meg, és ez így nem helyes. Na most mi ezt a rendszert biztos, hogy rendbe tettük. A pártok finanszírozását, a kampányfinanszírozást, a kispártoknak, a nagypártoknak senkinek nem kell semmifajta illegális támogatást elfogadni, mert meg lehet csinálni legálisan a parlamenti választási kampányt úgy, hogy azt eséllyel lehessen egy kispártnak is megcsinálni. Mégsem szavazta meg most az ellenzék ezt azt a korrupciós hézagot betömő törvényünket, amiről már az előbb szót átadtunk. De nézzünk egy másik megközelítést. Mr. Goodfriend, jó barát elvtárs, 2014-ben ősszel kiment az utcákra, és azt mondta, hogy Magyarországon hatalmas a korrupció, mert mikor megkérdeztük, hogy mire gondol, akkor azt mondta, hogy mert az horvát nevű adóellenőr azt mondta, hogy 2000 milliárd forintnyi áfa bevétel maradt kint úgy a gazdaságban, a fekete zónában, hogy azt be kellene szedni a költségvetésben, de nem tudja beszedni a NAV. Na most, ha megnézi valaki, hogy az elmúlt időszak hogyan alakult, akkor láthatja, hogy ebből mi egy 1000 milliárd forintot, de 600 milliárdot mindenképpen behoztunk. Na most ezt fehérítettük a gazdaságot. Tehát a Mr. Jóbarát megfogalmazása szerint csökkent jelentősen a rendszer szintű korrupció Magyarországon. Van egyébként, mert egy csomó mindennel, takarmánya, másokkal, tömeges áfacsalás van, éppen most a Ceglédi elvtárs bukott meg a szocialisták ügyvédje egy viszonylag nagy 3 milliárdos ilyen költségvetési csalási ügyben, de az kétségtelen, hogy egy sor intézkedés a fordított áfákkal kapcsolatban, az áfa csökkentésekkel kapcsolatban, az elektronikus útdíj ellenőrzési rendszerrel kapcsolatban, az elektronikus pénztárgépek kiterjesztésével kapcsolatban, az fehérítette a gazdaságot, azt mindenki láthatta. Tehát igazából, ha az áfa, illetve az adó bennem szedése, az a korrupció, akkor nagyon jelentősen csökkent Magyarországon a korrupció ezen kormányon. Sőt, azt kell mondjam, hogy nem emlékszem olyan kormányzatra, aki ilyen mértékben tudta volna fejlíteni a gazdaságot, mint a miénk. Na most ilyen értelemben, vagy korrupció az, amikor valakit kipécéz az ellenzék, épp sok pénzzel rendelkező ember, Csányi, Bigge, nem tudom, kicsoda, Habony, és akkor bár semmifajta törvénysértést nem tudnak vele szemben megfogalmazni, de ennyit mondanak, hogy nem tudom, Andy Vajna pedig az Amerikába szedte össze a pénzét, biztos talán mindenki látta, hogy Rambó meg...
Mészáros Lőrincet szokták mondani, aki nem Amerikában szedte össze a pénzét. A mindenkori kormányhoz közelnek mondott üzletemberek látványos gazdagodása, ez benne van valamilyen módon a korrupcióban?
Hogy is mondjam, itt a gazdagodás kapcsán sem, én ezt nem tudom, hogy a Mészárosnak van-e pénze, mennyi pénze van, hogyan van, de azt mindig meg kell nézni, hogy itt mégiscsak valami fajta olyan rádióban vagyunk, ahol esetleg néhány szlogenen túl is lehet gondolkodni, hogy ugye egy vagyonnak az értéke az úgy nézhető meg, hogy mennyi a tartozás, tehát a teher azon a vagyonon. Na most ezt senki nem kérdezte meg még a Mészárostól, hogy egyébként ő egyébként, amikor építette a birodalmát, akkor mennyi hitelt vett fel? Én sem tudom, de azt viszont tudom, hogyha valakinek van 3 milliárd forintért egy háza, de azt 4 milliárd forint jelzálog terheli, akkor őneki van 1 milliárd tartozása, és nem egy 3 milliárdos háza, ugye? Ez nem bonyolult ezt ezen állni. De ezt soha senki nem kérdezi meg. Magyarországon van egy-két dolog, ami a politikai vita homlokterében van, de a kutya nem kérdezi meg, hogy tessék mondani, ez aztán mennyi adóság terheli ezt a vagyont? Mert akkor azt mindjárt úgy lehet árnyalni. És azt lehet tudni egyébként, hogy nagyon a gazdaságfejlesztéshez Magyarországon is rendkívül jelentős hitelek kellenek, amit aztán vissza is kell fizetni.
De ilyen kérdése, bocsánat, ezek de napi renden lesznek a kampányban, vagy ez túl bonyolult?
Szerintem ahhoz, nem, hogy erről a kampányban vagdalkozás lesz, ez látszik. Hát nyilvánvalóan annyit fognak mondani, hogy nem tudom, Garancsi István. És a Magyarországon nagy a korrupció, mert Garancsi István, mert Andy Vajna.
De korábban Simicska Lajost mondták.
De most nem, mert most Simicskát szeretjük. Tehát most az ellenzék váltott, most Simicska jó ember, mert megvette őket kilóra, tehát most már szeretni kell. Most már az Index is, hogy is mondjam, azt írták, ha emlékszik rá, hogy nagyon mérgesek, de függetlenek, kicsit mókás, meg most már ugye a Jobbik sem akarja Simicska Lajost elszámoltatni, mert most már. Hát ez ilyen ez az élet.
Tart-e attól, vagy számol egyáltalán azzal, hogy az ellenzéki pártok bármilyen együttműködést tudnak csinálni a választáson? Ennek voltak modelljei korábban helyi választásokon.
Hát nézze, a hatalom meg a pénz az nagy úr. És látszik, hogy ezeket az ellenzéki pártokat ez mozgatja. Tehát pénzért, hatalomért mindenre képesek.
Politikai pártok hatalomért szoktak elindulni a választáson. Kormányozni akarnak.
Így van, csak nem teljesen mindegy, hogy egy politikai pártnak van egy világos értékrendszere, és azon egyenes vonalon halad. Fidesz, mert pontosan azt csináltuk végig 2010-től kezdve, amit én annak idején abban a homonózus nyilatkozatomban Szijjártó Péter Egyetemben tettem, vagy olyan, mint a Jobbik, akinek az elnöke még tavasszal azt mondja a parlamentben, hogy mindenki hazáruló, aki nem szavazza meg az alkotmánymódosítást a kvóta elleni ügyben, majd ősszel nem szavazza meg. És azt mondja, hogy ja, közben beugrott Simicska Lajos meg néhány millió, és most már ez így rendben van. Na most ez érti a különbséget, nem?
De tartattól, hogy összeállnak?
Tehát a... Hát, hogy is mondjam...
A szereplő van a szocialistáknál.
Én most őszintén mondom, hogyha valami negatív utópiát akarok felvázolni, gondolja el, hogy alakul egy koalíciós kormány, szocialisták, LMP, Jobbik, DK.
Fékek és ellensúlyok.
Nem fékek és ellensúlyok, hanem az ős káosz. Hát ezek korábban részben egy pártban voltak. És ott sem fértek meg együtt, a DK meg az MSZP. A Jobbik az egy magát most ilyen cukiság kampánnyal szimpatikusnak maszkírozó párt olyan képviselőkkel a parcsolban, akik ugye személyesen fenyegettek embereket a parlamentben, vagy ott van a képviselők, aki a holokauszt áldozatainak az emlékművet ott a Dunaparton a cipőket, abba beleköpött, és azt mondta, hogy megérdemelték a zsidók. És ez egyébként nem vert semmilyen hullámot a Jobbikban, mert ez szerintük normális. Szerintem nem. És a szocialisták jártak el helyesen, a Cuslágot egy sokkal enyhébb, de mégiscsak brutális zsidó viccért simán kizárták a frakcióból. A Kulcsár képviselő úr meg ott mosolyog. És nincs vele semmi baj. Vagy ott van a most már nem parlamenti képviselő, de korábban az Jobbikos az agyva, aki aztán tényleg nagyon durvákat mondott legutóbb, és a politikai nyilatkozatát kommentáló zsidót halálosan megfenyegetett, és mindenféle nagyon-nagyon durvákat mondott, és az is megfér. Most gondolja már el, hogy ez hogyan lesz ebből együttműködés. Tehát elképzelni, azért mondom, hogy a hatalom nagy úr, meg a pénz nagy úr, de én a Jobbikkal nehézen tudnék bármifajta a baloldal számára elszerű, vagy valamilyen egyáltalán irányokat mutató együttműködést elképzelni.
De Jobbik a veszélyesebb, ha egyáltalán, vagy az MSZP a veszélyesebb?
Az országra nézve mind a kettő.
A Fideszre nézve.
Ja, de mi az országban gondolkodunk. Az országra nézve az MSZP is halálos csapás. Láttuk 2002 és 2010 között. A Jobbik is, amiket a Jobbik képvisel mond, az borzasztó. De hát majd meglátjuk. Én nem tudom megjósolni, hogy lesz-e együttműködés, kivel lesz, hogyan lesz. Itt most tényleg az ember csak néző. Mert mégsem mi finanszírozunk természetesen az ellenzéket. Az ellenzék pont magától ilyen, amilyen. Ez semmi közül nincsen. Ott van Botka László, szocialisták friss miniszterelnök jelöltje, aki közölte, hogy együtt akar működni egy párttal, ez a DK, de az elnöke nem jöhet. Most ez egy nem értelmes ajánlat, ugye? Mert hát az teljesen nyilvánvaló, hogy egy önálló szervezetnek az elnöke az, akit a szervezet megválaszt. Hogyha együtt akarnak működni, akkor az elnökkel kell együttműködni természetesen. De a Botka között, hogy a Gyurcsánya nem áll szóba. Most a Botka azt mondta, hogy senki nem jöhet, aki a 2002 és 10 közötti időszak felelőse volt. De hát ő maga is mindent megszavazott az éget a világon. Hát kirúgja Tóbiást, Hillert, mindenkit? Tehát ez így nehéz körvonalazni, ha az ember próbálja az együttműködést, ha próbálja az ember értelmezni, hogy miről beszélnek ezek az emberek. A Jobbik ugyanaz, ott a Jobbik egy sor kérdésben számomra nehezen követhető álláspontot képvisel.
De abban valamennyien egyetértenek, hogy az Orbán kormánynak mennie kell.
De ez hogy is mondjam, ha egy ország építését a közös gyűlöletre akarják alapozni, akkor az nagyon rosszul jár az ország szerintem.
De volt már olyan választás, ami ezen ment el, nem? Aminek a legfőbb mondani valója valaki ellen volt.
Persze, persze. Most
takarodj. Orbán Viktor mondta, hogy lehet még olyan is, hogy Orbán takarodj.
Ilyen kampányt lehet csinálni, de a helyzet az az, hogy ne felejtsük, hogy a Gyurcsány ér a végén, tehát az a Gyurcsány bajnoki korszak végén, az országot tényleg tönkretették. Tehát ott nem a puszta gyűlöletről volt szó, hanem arról, hogy az ország csődben volt, és borzalmas állapotok voltak, adósság, csökkenő gazdaság, egetverő munkanélküliség, devizaadóság, csapda, stb. Na most itt pedig azt nehéz eltagadni, hogy azért az ország teljesítménye az kifejezetten javul. Csökken az államadóság, a kamat lent van egészen mélyen, csak az elmúlt időszakban csak az kamatpolitikával 1300 milliárd forintot takarítottunk meg. Azért ez elég sok pénz.
Igen, de ezek számok, és még emlékszem Orbán Viktorra, amikor azt mondta, hogy nem a számok számítanak, hanem hogy milyen
érzés. Nem. De hogyha azt megnézzük, mondjuk politikai konjunktúraindexet, vagy a pártok támogatottságát, akkor ezek a tények, amikről én beszélek, például, hogy ma a minimálbér az kétszerese a 2010-esnek, a szakmunkás minimál még egy kicsit több is, mint a kétszerese a 2010-esnek, az, hogy 700 ezer ember, közel 700 ezer ember dolgozik, több, mint 2010-ben volt. Ezek azért a konjunktúra indexekben is, meg a pártok támogatottságában is lecsapódnak. Hát itt gondolj meg, hogy csak a nemzeti konzultációra többen válaszoltak, mint az ellenzék szavazói összesen. Tehát, lehet azt mondani persze, hogy szörnyű állapotban az ország, de nem biztos, hogy az emberek azonosulnak ezzel a katasztrófa politikával, mert egyébként a saját élethelyzetükből ítélik meg, és azért az, hogy a reálbérek folyamatosan emelkednek, hogy folyamatosan nő a kiskereskedelmi fogyasztás. Néhány mutatóra próbálok utalni, ami mutatja, hogy mégsem az a helyzet, amit az ellenzék leír.
Köszönöm szépen. Az elmúlt egy órában Kósa Lajos, a Fidesz parlamenti frakció vezetője volt az Aréna vendége. A műsor elkészítésében Lendvai Szabolcs főszerkesztő helyettes vett részt.